Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy Te bennünk vettél lakozást, és bárhova megyünk, magunkkal vihetjük Isten természet feletti erejét, és minden helyzetben kiáraszthatjuk a Te dicsőségedet, Atyám, kiáraszthatjuk az igát megtörő kenetet, és az emésztő tüzet. Áradj Jézus nevében, hatalmas erővel és hatalmas hullámokkal. Áradj kenet a Jézus nevében. És hitben megvalljuk, hogy minden gonosz erő, a sötétségnek minden gonosz munkája megtört a Jézus nevében, a szentek élete felett, a hozzátartozók felett, a gyülekezet minden tagja felett a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te nekünk adtad a győztes nevedet, és mi abban a győzelemben járhatunk, amit Te megszereztél nekünk. Hálakat adunk, Atyám, a szolgáló angyalaidért, akiket mellénk rendeltél, hogy óvjanak bennünket, és végrehajtsák a rendeleteinket, amit az igével összhangban hozunk. Kiküldjük a szolgáló angyalokat minden területre, a megfelelő speciális angyalt a Jézus nevében, hogy legyenek mindenben a segítségünkre. És az ellenséget a talpunk alatt tartjuk, és köszönjük, Atyám, a Te ígéretedet, amelyben azt mondtad, hogy nagy gyorsasággal megrontod a sátánt a talpunk alatt. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, amely felettünk van, és minden helyzeten, problémán, nagy gyorsasággal, megrázkodtatás nélkül átvisz. És köszönjük, hogy a Te dicsőséged velünk van. Hálákat adunk, Atyám, a Te igédért, amely megvilágítja az ösvényt, amelyen járnunk kell. Hálákat adunk, Atyám, hogy Te folyamatosan adsz nekünk kijelentést, megértést a Te gyönyörűséges igédből, és megvalljuk, hogy a füleink nyitva, a szemeink figyelmeznek, és a szívünk befogadja a Te igédet. És a mi szívünk egy jó föld, mert a befogadott mag felnövekszik, és bőséges gyümölcsöt terem a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy építhetjük a Te királyságodat. A problémákról a szemünket reád vetjük. Rátekintünk, drága Úr Jézus, mert Te mindenben megkísértettél, megpróbáltattál, és Te mindentől megváltottál bennünket, ami az átok kategóriába tartozik. Köszönjük, hogy szabadok lehetünk, és mi szabadok is maradunk a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Szent Szellem már is munkálkodik. Gyógyító kenet van a végtagokban, karban, szem területén és légutakban. Torok, tarkó, a fül mögötti csont. Halleluja. Köszönjük az Úrnak. Mint ahogy beharangoztam, egy új sorozatba kezdünk. És kérem a Szent Szellemet, hogy a megértésetek szemeit nyissa meg. Mert lehet, hogy bizonyos terület magas röptű, vagy kemény, de szükségünk van erre a tanításra. Szükségünk van arra, hogy magasabb szintre lépjünk. És ez egy átfogó tanítás. Még a gyógyulásról is lesz szó valahol a sorozatban. És egy összefüggést láttam meg ma. Ezt csak előrevetítem. Hogy az úrvacsora és a manna evése között van egy összefüggés. Izrael népe, amikor elkezdte fogyasztani a mennyei kenyeret, onnantól kezdve 450 évig nem volt beteg közülük egy sem. Ezt írja a Biblia. De amikor Asa király elment az orvoshoz, és nem Istenhez fordult, onnantól kezdve az áldás megszűnt. Tehát hogyha megértjük majd a tanítás folyamán, az Úr Jézus testének a magunkhoz vételét az úrvacsorában, akkor ez párhuzamba állítható a mennyei kenyérrel, a mannával, amit Izrael népe kapott Istentől, és a mennyből szállt alá. Úgyhogy egy kicsit az érdeklődéseteket ezzel szerettem volna felcsigázni. Tartsatok velünk, még hogyha olykor kemények is az igék, főképp a mai tanítás elején, de ne adjátok fel, mert kell ez a megértés. Az új sorozatunk címe a Szent Vér titka, és az első rész címe a vér értéke. Az első pont alapelvek. Ma elsősorban alapelveket nézünk, hogy tudjunk aztán fokról-fokra haladni előre. A civil életben is fontos szerepe van a vérnek, mert a vér hordozza az életet. 3 Mózes 17-ben a 14a részt olvassuk el.
Mert minden testnek élete az ő vére, a benne lévő élettel.
Amen. Tehát a vérben van az élet. Ha a vér kifolyik, megszűnik az élet. A földi törvény bünteti az életellenes cselekedetet, mégpedig az isteni elv alapján. Ezt olvassuk el az 1 Mózes 9.6-ban.
Aki embervért ont, annak vére ember által ontassé ki, mert Isten a maga képére teremti az embert.
Amen. A földi törvények akkor jók, amikor Isten igéjére, Isten szavára épülnek. Márpedig a földi törvényekben a halálbüntetés erre az igére épül. Isten mindig az élet oldalán áll. Védi az életet. Mert az ő teremtményeiről van szó. Hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy a gyermekét valaki súlyosan bántalmazza, ő is el fog menni a rendőrségre, aztán a bíróságra, hogy igazságot szolgáltassanak. Hogyha Isten teremtményét valaki bántalmazza, vagy kioltja az életét, akkor maga Isten az igazságos bíró. És ítélet jár annak, aki ilyet követel. Életmentésre vannak fizikai és szellemi lehetőségek. A fizikai lehetőség például a különböző szervezetek. Mentőszolgálat, egészségügy, Vöröskereszt. Szellemi értelemben pedig tudunk imádkozni azért, a betegért, aki például vérzik. Ha most konkrétan csak az elvérzésre gondolunk. Mondok egy bizonyságot, amit régen hallottam. Valahol messze történt, messze országban, nem is ez a lényeg. Egy földműves családban, miután a tehén ellett, folyamatosan vérzett. És a háziasszony ismerte Isten igéjét. Beszaladt a Bibliájáért, fellapozta az Ezékiel 16.6-osnál, és megvallotta ezt az igét a tehén felett, hogy el ne vérezzen. És tudjátok, mi történt? Megállt a vérzés, és a tehén megmaradt. A tehén abban az időben nagy kincs volt. Tehát minden jószág nagy kincs volt. Tehát olvassuk el először a mi Bibliánkból az Ezékiel 16.6b-t, talán a második felét. Utána megnézzük egy másik fordítás szerint is, hogy érthető legyen.
A te véredben élj, mondék ismét néked, a te véredben élj.
Amen. Tehát ezt a tehén felett elimádkozta. A Magyar Biblia Tanács fordítása úgy szól, azt mondtam néked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Tehát ennek az imának az volt az lényege, hogy a vérzés elálljon. Mert a vérzés az nem jó, se embernél, se állatnál. És hogyha ez az ige működik a tehén felett, akkor miért nem működne ember felett? Ezt a kórházi szolgálatban érdemes fölírni ezt az ige számot, mert hogyha éppen olyan beteggel találkozol, aki valamilyen vérzéssel küszködik, akkor ez egy kiváló ige erre. A vér tiszteletre méltó, halandó ember előtt és Isten előtt is. Akik elestek a háborúban, a rokonaik levelet kaptak, és megköszönték, hogy a hozzátartozójuk a hazáért ontotta az életét. Tehát a vérnek egy tisztelet jár. A vér egyik jellemzője, hogy megszólal. Nem tudni milyen módon, de megszólal, és felhallatszik a mennybe. Ábel és Káin történetét valamennyire már ismeritek. Ádám és Éva fiai voltak, testvérek voltak. Ábel állattartással foglalkozott, Káin pedig mezőgazdasággal. És olvassuk el az 1 Mózes 4-ben, a 3-astól a 10-esig.
Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből, és tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Káin haragra gerjede és fejét lecsüggeszti. És mondta az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztél le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szól, s beszél valakáin Ábellel, az ő atya fiával. És lőn, mikor a mezőn voltak, támad a Káin Ábelre, az ő atya fiára, és megöli őt. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiált hozzám a földről.
Amen. Tehát mind a két fiú áldozatot mutatott be Istennek. Az egyik a termésekből, a másik pedig az állatokból. És Istennek az egyik áldozat nem tetszett, a másik pedig, másikat pedig elfogadta. Mi a különbség a két áldozat között? Nézzük meg. Ábel áldozatánál azt írja az ige, hogy ő a színe javát, a zsengéjét adta, úgy, mint a Bibliában több helyen ez meg van írva. Hogy az első zsengét adni Istennek, és megtisztelni Istent azzal, és hálát adni neki azért, hogy az a munka az áldott volt. Első zsengét lehet vinni egy vállalkozásnak az első jövedelméből, lehet vinni fizetésből, lehet vinni termésből, amivel éppen az ember foglalkozik. Tehát Ábel a javát vitte, a színe javát, az első zsengéjét. A szívéből adta Istennek hálaképpen, és vér áldozatot mutatott be, és Isten előtt ez volt a legkedvesebb. A vér áldozat. Káinnel mit ír? Egyszerűen csak azt írja, hogy mit a termésből. Még azt se írja, hogy a legjavából, a színe javából, a zsengéből. Csak valamit odatolt az oltárra. És ebből lett egy irigység, féltékenység és testvérgyilkosság. A Biblia szerint itt volt az első gyilkosság Káin és Ábel esetében. És Isten azonnal számon kérte, kérdőre vonta, felelősségre vonta Káint. Mit tettél? Olvassuk tovább az 1 Mózes 4-ben, a 11-től 15-ig. A Káin és az Ábel történetét. Ítélet szállt Káinra, és nem is akármilyen. 1 Mózes 4, 11-től 15-ig.
Mostan azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bújdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Ímé előzöl engem ma e földnek színéről, és a te színeid elől el kell rejtőznöm. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engem. És mondané ki az Úr, sőt, inkább aki megöli Kaint, hétszer te megbüntettetik. És megbélyegzi az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál.
Amen.
Amen.
Ti is úgy látjátok, hogy Kain büntetése súlyosabb volt, mint egy halálbüntetés. Mert egész életében a bűntudattal kellett élni, sőt Isten megtiltotta, hogy Kain bárki is megölje. Egész életében a bűntudattal kellett élnie. Ábel vérének a kiáltása felhaladszott Isten trónjához. De ez nem csak Ábel esetére igaz, hanem az összes ártatlanul kiontott vérre. A háborúban elesettek, és mártír halált halt emberek vére mind fölhaladszik Istenhez, és Isten ezt számon kéri, és megítéli. Az okkultizmus áldozatainak vérével a föld megfertőződik. Megnéztem, hogy mit jelent ez a szó pontosan, hogy okkultizmus. Titkos tudomány, és ennek számos irányzata van. Sátáni természetfeletti titokzatos erőkben való hit és annak működtetése. Olvassuk el a 3 Mózes 20-ban az 1-től 3-ig.
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván. Izrael fiainak pedig mondd meg, valaki Izrael fiai közül és az Izraelben tartózkodó jövevények közül odaadja az ő magzatát a Moloknak, halállal lakoljon, a földnek népe kövezze agyon kővel. Én is kiontom haragomat az ilyen emberre, és kiírtom azt az ő népe közül, mivel hogy adott az ő magzatából a Moloknak, hogy megfertőztesse az én szentségemet, és megszentségtelenítse az én szent nevemet.
Amen.
Amen.
A Molok bálványimádók voltak. És Isten előtt tudjuk, hogy a bálvány imádás utálatos. És ezek a Mólok ember áldozatokat mutattak be. Ezért mondta Isten Izrael népének, hogy ne adjatok gyermekeket a Móloknak. Egy megerősítő ígét olvasunk az 1 Korintus 10-ben, 18-tól 21-ig. A bálvány imádók áldozatai, és főképpen a véráldozatok, erősítik a démonok erejét. Mi, amikor hálát adunk Istennek, akkor mi az angyalok erejét erősítjük. Tehát 1 Korintus 10, 18-tól 21-ig.
Tekintsétek meg a test szerint való Izraelt, akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek ki közösségben az oltárral. Mit mondok tehát, hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálvány áldozat valami? Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
Amen.
Amen.
Ez a 21-es vers azt mondja, hogy egyidejűleg, egy időben nem szolgálhatunk Istennek is, meg az ördögnek is. A bálvány áldozatokat azt az ördögnek mutatták be. És az ördögnek az elejét erősítették ezzel. Tehát ez az ige kitér az okkultizmusra, érinti az ezotérikus köröket, és ezt is megnéztem, hogy mit jelent az ezotéria. Rejtélyes, okkult, rejtett. Titkos tanokra használt kifejezés, amelyek csak egy csoport számára ismertek. És ismerek olyan helyzetet, hogy amikor elmentek ezotérikus valamilyen tanfolyamra, és utána ezt működtették, de senkinek nem mondták meg, hogy hogyan működik. Mi mit teszünk az igével? Mindenkivel megosztjuk, hogy Isten igéje hogyan működik. Mi nem vagyunk titkosak. Megosztjuk, hogy hogyan működik Jézus neve. Milyen hatalom van Jézus nevében. Tehát a kettő között egy ellentét van. A Biblia sokat ír a vérről, és ebből láthatjuk, hogy a vér központi téma a Bibliában, ezért fontos tanítanunk erről. Ezen belül különleges szerepe és jelentősége van Jézus kiontott drága szent vérének. Nem csak a fizikai részét kell megértenünk, hanem a szellemi valóságát is, hogy alkalmazni is tudjuk azt. Mert különbség van az ismeret és az alkalmazás között. Ha például adok nektek egy sütemény receptet, és nem készíted el, akkor soha nem fogod megtudni, hogy az a sütemény milyen. Akkor járhatunk győzelemben, hogyha működtetjük is a szent vérben rejlő igazságot. Ehhez nagyobb hitszintre kell eljutnunk a vérrel kapcsolatban. A második pont a vér jelentősége. A Biblia szerint a vérnek különleges értéke van. Az állatok vére is értékes, de az ember vére kifejezetten védett. Az 1 Mózes 9.5-ös verset olvassuk el.
De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atya fiától, számon kérem az ember életét.
Amen. A számonkérés felelősségre vonást jelent, ami ítéletet von maga után. És véruntás esetén ez halálbüntetés vagy életfogytiglani börtön. Attól függ, hogy melyik országban milyenek a törvények. El kell számolnunk másik ember életével. Egy buszsofőrnek el kell számolni azok életével, akik mögötte ülnek. Meg egy autóvezetőnek is el kell számolni. Az ember vérét minden korszakban tilos volt kiontani. Kivéve az önvédelmet és az igazságszolgáltatást, amikor valakit a törvények alapján halálbüntetésre ítéltek. Az állat vérét az Ószövetségben, és kihangsúlyozom, hogy az Ószövetségben azért tilos volt megenni, mert az el volt különítve áldozatok bemutatására, ami elfedte az emberek bűnét. Tehát az Ószövetségben az állatok vérének volt egy fontos szerepe. Isten védelmezi a vérben levő életet. Lapozzunk a 4 Mózes 35-höz, 29-31-ig.
És legyenek ezek néktek ítéletre való rendelések a ti nemzetségeitek szerint minden lakhelyeteken. Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost, de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon. Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek le elváltságot, aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon.
Amen. Ez azt jelenti, hogy ha valakiről bebizonyosodott, hogy erőszakkal megölt valakit, akkor semmiféle váltságdíjat nem lehet elfogadni érte, hanem halállal kell lakolnia. Tehát az életért élettel, a vérért vérrel kellett fizetni az elkövetőnek, kihangsúlyozom az Ószövetségben. Folytassuk ezt az ige sort, 33-as, 34-es verset. Olvassuk tovább.
És meg ne fertőztessétek a földet, amelyben lesztek, mert a vér az beszennyezi a földet, és a földnek nem szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, aki kiontotta azt. Ne tett tisztátalanná azért azt a földet, amelyben laktok, amelyben én is lakozom, mert én az Úr Izrael fiai között lakozom.
Amen. az erőszakkal és indokolatlanul kiontott vér beszennyezi a földet, és átkot visz rá. Láttuk, hogy Kainra is átok szállt. Ez nem csak Izrael területére igaz, hanem az egész földgolyóra. El tudjátok képzelni, hogy mennyire terheltek azok az országok, ahol rengeteg erőszakos véráldozat történt? Olvassuk az 5 Mózes 19-ben 10-13-ig.
Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened áld néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad. De hogyha lesz valaki, aki gyűlöli az ő fele barátját, és meglesi azt, és reátámad, és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe e városok közül, akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszuló rokon kezébe, hogy meghalljon. Ne nézz rá szánalommal, hanem tisztíts ki az ártatlan vér ontását Izraelből, hogy jól legyen dolgod.
Amen. Amen. Azt rögtön leszögezem, hogy ma tilos az önbíráskodás. A másik dolog itt elhangzott, a menedékváros. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint ma a politikusoknak van mentelmi joga. Elkövet valamit, nem vonják felelősségre, amíg le nem mond a mentelmi jogáról. Ebben a helyzetben a gyilkosnak nem volt semmi mentelmi joga, amit most olvastunk itt a Ószövetségi részből. Ha ártatlan vért ontanak, annak az országnak rossz lesz a sorsa. Ez akkor fordulhat jobbra, hogyha igazságot szolgáltatnak az ártatlanokért. Tehát a szándékos vérontás bűn, és ezt egy büntetés fogja követni. Magyarul a büntetés elkerülhetetlen. A harmadik pont, az állatok vére. Ez a legizgalmasabb része a mai tanításnak. Alap elv az, hogy nem mindegy, hogy melyik időkorszakban vizsgálunk valamit. És a korszakokat helyesen kell tudni értelmezni. Megvizsgáljuk az állatok vérét a törvény előtt, a törvény alatt és a törvény után. Mert mind a három időkorszakban más a helyzet az állatok vérével. Az A pont a törvény előtt. A 10 parancsolat adása előtti időszakot a törvény előtti kornak nevezzük. Mielőtt Isten megteremtette az embert, már gondoskodott az ellátásáról oly módon, hogy a növényvilágot megteremtette. 1 Mózes 1, 11-12-es vers.
Azután mondta Isten, hajtson a föld zsengefüvet, makkozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett. Hajta tehát a föld zsengefüvet, makkozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó.
Amen. Amen. Az emberek és az állatok táplálékának Isten a növényeket rendelte. Ezt olvassuk el az 1 Mózes 1-ben, a 29-es és a 30-as versben.
És mondta Isten, ímé, néktek adok minden makkozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen makkozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett.
Amen. Amen. Tehát a vízözön végéig nem került hús az asztalra. Húsmentes volt az étrend. Lehet, hogy innen veszik a vegetáriánus elvnek a gyökerét. Az állatok élete étkezés céljára nem volt kiontva a törvény előtti időszakban. De mégis történt egy vérontás, mégpedig szent célból, és Isten keze által történt ez. Melyik volt ez? Mindjárt megnézzük. 1 Mózes 3.21.
És csinál az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket.
Amen. Az édenkerti bukás után ez volt az első véráldozat, ami a bűn elfedését szolgálta, továbbá öltözéket biztosított Ádám és Éva számára. A Biblia azt írja, hogy az idő haladtával a bűn megsokasodott. Ezt olvassuk az 1 Mózes 6.5-ben.
És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Amen. Tehát mivel a bűn megsokasodott, Isten ítélete vízözön formájában szállt a földre. A Noé vízözöne alatt minden növény elpusztult. Így megsemmisült az ember tápláléka is. Ezért Isten a Noé vízözöne után, miután kijöttek a bárkából, megengedte az embereknek a húsevést. Itt még egy gondolatot hozzáteszek, ez viszont nem támasztja alá a kannibalizmust. Mert vannak törzsek, ahol ezt folytatják, hogy ember embert eszik. Ha az igét figyelmesen meghallgatjátok, akkor itt arról van szó, hogy az ember eheti az állatokat. 1 Mózes 9.3-ast olvassuk el.
Minden mozgó állat, amely él, legyen néktek eledelül, amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat.
Amen. Ahhoz, hogy a növényvilág újra kisarjadjon, és táplálékot adjon az embernek, időre volt szükség. Ezért lett engedélyezve a húsevés egy feltétellel. Ezt pedig olvassuk el az 1 Mózes 9.4-ben.
Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
Amen. Tehát Isten rendelkezése úgy szólt, hogy a húst lehet enni, de a vért nem. És kihangsúlyozom, hogy ez egy ószövetségi tanítás. És ez az ige, ha jól figyeltetek, már előre vetíti az áldozatoknak a bemutatását. Mert a vért az áldozatok bemutatására és a bűn elfedésére félreteszi. Tudtok még követni? B pont. A törvény idején. A törvény, más néven a 10 parancsolat, a Sínai hegyen adatott Izrael népének. Ezzel kötött Isten szövetséget a választott népével. Az ószövetségi törvényhez viszont számos rendelkezés is kapcsolódott. Egyet nézzünk meg a 3 Mózes 3.17-ben.
Örökké való fenntartást tegyen a ti nemzetségeiteknél, minden ti lakhelyeteken, semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek.
Amen. Isten az Ószövetségben tiltotta a vérevést. Hangsúlyozom, az Ószövetségben. És olyan keményen megítélte, hogy a vérevésért halálbüntetés járt. 3 Mózes 7-esben, 26-27.
És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken, se madárnak, se baromnak vérét. Valaki megeszik valamiféle vért, az az ember gyomláltassék ki az ő népe közül.
Amen. Ez az ige az étkezési tilalmak fejezetben található. A vérevés tilalmának az okát viszont a következő ige fedi fel. 3 Mózes 17.11. Sokkal könnyebb megérteni valamit, amikor látjuk az okát, a mikéntjét, a miértjét. 3 Mózes 17.11.
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést.
Amen. Amen. Ez a vers összegzi, hogy a vért miért nem volt szabad fogyasztani. Az Ószövetségben az állatok vére el volt különítve engesztelő áldozat bemutatására, ami Jézus előképe. Az engesztelő áldozat által lett a nép bűne elfedve, de csak egy évre, ezért ezt mindig ismételni kellett. Isten tehát nem céltalanul hoz szabályokat, hanem minden intézkedésének alapos oka van. A mennyei atyánk a mi érdekünkben int vagy tilt bizonyos dolgoktól. A C pont a törvény után. Most jön a legizgalmasabb rész. A törvény utáni időszakot már új szövetségnek nevezzük. A törvény az Ószövetségben volt érvényes. Az új szövetségben már nem vonatkozik ránk a törvény, mert Jézus hatályon kívül helyezte azt. Kolosse 2.14. Csontokban van gyógyító kenet.
Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.
Amen. Amen. A görögben a parancsolat azt jelenti, hogy dogma, a kézírás pedig okirat, adós levél. Az Úr Jézus ezt hatályon kívül helyezte. Eltette az útból. Nekünk nincs vele dolgunk. Az előbb olvastunk egy törvényt, ugye, hogy az Ószövetségben tilos volt a vérevés. És amikor hittanórára jártunk, hány törvényt hallottunk? Sorolhatnám sorba. Nincsenek törvények. A dogma az az emberi rendelkezéseket jelenti. Hagyományokat. Hatályon kívül helyezte. A 10 parancsolat helyett Isten a szeretet parancsát adta nekünk, amely magába foglalja a 10 parancsolatot is. És ezt a verset nagyon jól ismeritek a János 13-ban, a 34-es, 35-ös vers.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Amen. Az agapé szeretet magja, ami egy felsőbbrendű szeretet, isteni fajta szeretet, az újjászületéskor bekerült a szívünkbe, amit nekünk fel kell növesztenünk. Az első gyülekezet a korai egyházban zsidókból állt. Amikor a pogányok is kezdtek megtérni, az apostoli tanács hozott egy döntést. És ezt olvassuk el az apostolok cselekedetei 15-28-ban.
Mert tetszék a Szent Szellemnek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék tire átok ezeken a szükséges dolgokon kívül.
Amen. Amen. Tehát az apostoli tanács döntése az volt, hogy a pogányoknak, a Krisztus nélkülieknek nem kell zsidóvá válniuk ahhoz, hogy keresztények legyenek majd. Nem kell körülmetélkedniük, és, most figyeljetek, nem kell a törvényeket betartaniuk. Elég, ha Krisztusban hisznek, és elfogadják életük urává. Ez a kulcsa mindennek. A Biblia Jézust báránynak nevezi, nagybetűs báránynak. János 1.29-es.
Másnap láttál János Jézust hozzámenni, és mondta: íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Amen. Amen. Ugye ezt keresztelő János mondta. A mi áldozati bárányunk, az Úr Jézus, egyszer áldozta fel magát, értünk a kereszten. Hangsúlyozom, hogy egyszer. Zsidó levélből nézzünk két igét. A zsidó 9.28a, tehát az első fele, és a zsidó 10.14.
Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek elhordozására, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Amen. Ez nagy igazság. Nem kellett évente ismételni a kereszthalál után az áldozatok bemutatását, az engesztelő áldozatok bemutatását. Jézus véráldozata örökre szóló. A zsidó 9.12-ben olvassuk ezt.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által menve egyszer s mindenkorra a szentélybe örök váltságot szerezve.
Amen. Amen. Mit mond ez az ige? Hogy az állatok vére felcserélődött Jézus vérére. Ezért már nincs többé szükség az állatok vérének az elkülönítésére az új szövetségben. Mivel Jézus vére erősebb az áldozati állatok vérénél, ezért nem bűn elfedésről beszélünk az új szövetségben, hanem bűn eltörlésről. Tehát az új szövetségben feloldódott a vérevésnek a tilalma. Ha valaki kedveli a vért tartalmazó ételeket, de téves tanítások miatt fenntartásai vannak, az Jézus vérével szentelje meg az ételét. Mert Jézus vére erősebb minden vérnél. Van egy ige sorunk. Az 1 Timóteus 4-ben 1-től 5-ig. Sok mindent foglal ez magába.
A szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által.
Amen. Nagyon sokrétű ez az üzenet. Van, akik tiltanak bizonyos ételt. Ne fogyasszunk vért. Bizonyos napon ne együnk húst. Itt van benne az igében, hogy tiltják. Ezek hamis dolgok. De legfőképpen arra szeretnék rávilágítani, hogy ami az asztalunkra kerül. Reggeli, ebéd, vacsora, áldjuk meg. És ezzel megszentelődik. Ez az ötös versnek a tartalma. Az ige és az imádság által megszentelődik, azaz, mit jelent a megszentelődés? Azt jelenti, hogy elkülönítjük a világtól, ahol a sátán az úr. Tehát Isten számára félretesszük. Most azért fontos az étel megáldása, mert hogyha netán előfordul benne valami termet maradék, vagy valami kórokozó, akkor a hitünk alapján az hatástalanná válik. Mert meg van írva a Márk végén, ugye, hogyha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik. Tehát ajánlom figyelmetekbe, hogy ezen ige alapján áldjátok meg az ételt. Nagyon röviden is lehet. Jézus nevében megáldom ételünket, italunkat, és háladással fogyasztjuk, Atyám. És köszönjük a te gondoskodásodat. Ennyi is elég. Előfordulnak tévtanítások a vérevéssel kapcsolatban. Három fordításból megnézzük ezt az igét. Először a mi fordításunkból az Apostolok Cselekedetei 15-29-es. Én is találkoztam olyan tanítással, interneten hallható, hogy tilos ma vért enni. Apostolok Cselekedetei 15-29-es a mi Bibliánk alapján.
Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulva holt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben.
Amen. Amen. Itt vessző van a hús és a vér között. Tehát a bálvány áldozati hús és a vér között vessző van. És nem mindegy, hogy vessző vagy netán, és választja el a különböző dolgokat. A vessző mondatrészeket választ el. az és pedig felsorolás. Ugyanezt nézzük meg az egyszerű fordításból, és meglátjátok, hogy nagyobb értelmet kapunk, nagyobb világosságot kapunk. Egyszerű fordítás szerint az apostolok cselekedetei 15-29-es.
Ne egyetek olyan ételt, amit a bálványoknak ajánlottak fel. Ne egyetek megfulladt állatok húsából készült ételt, se olyan húst, amelyben benne maradt a vér, és ne kövessetek el semmilyen szexuális bűnt. Ha ezeket elkerülitek, jól teszitek. Isten veletek.
Amen. Itt már másképp fogalmaz, azt mondja, hogy olyan húst ne egyetek, amelyikben benne van a vér. És a vida fordítás pedig még nagyobb világosságot ad, mert azt írja, hogy a bálványoknak áldozott hústól és a vértől. Tehát itt nem vesző van, hanem és van. Nagyon érdekes dolog, mert ezt kijelentés által vettem az Úrtól, és függetlenül egymástól lányunk is ugyanezt kapta, mielőtt még ezt megbeszéltük volna. Ez a vers a bálvány imádásról szól, és a bálvány áldozat során feláldozott húsról és a benne levő vérről. Mert Isten előtt utálatos a bálványimádás, és minden azzal kapcsolatos dolog. Hogyha a mi fordításunk szerint olvassuk, akkor ott az van, hogy a bálványnak áldozott hústól, vesző, vértől. Itt úgy néz ki ebben az esetben, mintha ez minden vére vonatkozna. De ez nem lehetséges, mert jönnek még újabb igék, amik megvilágítják, hogy ma az új szövetségben mi a helyzet. Tehát ez a 29-es vers érthető? Vagy legalábbis kezd bontakozni. Péter látomását olvassuk el. Apostolok cselekedetei 10. fejezet 11-től 15-ig.
És látta, hogy az ég megnyílt, és leszáll hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre, melyben mindenféle földi, négylábú állatok voltak, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. És szózat lőn hozzá, kelj fel, Péter, öljed és enyél. Péter pedig mondta, semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. És ismét szózat lőn hozzá másodszor is, amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak.
Amen. Péter ebben a látomásban egy buzdítást kap. Buzdítást kap arról, hogy Isten az állatokat Noé vízözönne utáni időkorszaktól az ellátásunkra adta. És az öljed azt jelenti a görögben, hogy áldoz, áldozatot mutat be, vagy levág. Ez pedig ugye az étkezési célt mutatja. Na most mindegyik esetben kivéreztetés történik. Tehát a vér a testből kifolyik. Tehát a korai egyház időszakában vagyunk az új szövetségben, és itt ebben a szövegkörnyezetben sehol nem szerepel a vérevésnek a tiltása. Pedig itt a hús fogyasztásáról szól Isten. És amit nem tiltanak, azt szabad. Napokban mentem autóval, és egyik utca saroknál megálltam, ahol be kéne fordulni. És a utastársam megkérdezte, hogy miért állunk meg? Hát azért mondom, mert nincs kiírva, hogy beszabad hajtani. És erre azt válaszolta, de nincs tiltótábla sem, hogy nem szabad behajtani. És igazából ezt említettem ugye ezzel a kis közlekedési jelenettel. Tehát minden olyan utcába be lehet hajtani, ahol nincs tiltótábla. Ha nincs tiltótábla, azt jelenti, hogy szabad. Tehát szabad elhatározásból fogyaszthatunk vért tartalmazó ételt. És ez az ige még arra is rámutat, hogy nem kell vegetáriánusnak lennünk. Persze mindenkinek a szabad akaratán múlik, hogy mit fogyaszt. A Istennek a széles kínálatából. Az utolsó igénk még megerősíti az előbbieket, az előbb elhangzottakat. 1 Korintus 10-ben, 25-től 28-ig.
Mindent, amit a mészárszékben árulnak, megehettek, semmit sem tudakozódván a lelkismeret miatt, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. De ha valaki ezt mondja néktek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette, és a lelkiismeretért, mert az Úré a föld és annak teljessége.
Amen. Tehát az ige szerint minden megehető, kivéve a bálvány áldozati étel. Ezen belül ugye a hús és a vér. Tehát ebben az igében sincs tiltás a vérevéssel kapcsolatban. Az egyszerű fordítás azt írja, hogy ha vendégségben megkínálnak valamivel, akkor minden megehető. Tehát nem kell mindenképpen elfogyasztanunk, de ne okozzunk botrányt, ne botrálkoztassuk meg ugye a vendéglátónkat, ezért mindent elfogyaszthatunk. Tehát Istennek nincs tiltása, hogy ez sem szabad, az sem szabad. A világban nagyon sok tiltás van egyébként, hogy az ilyen felekezet nem ehet ilyen húst, a másik olyan húst nem ehet. Egy rövid áttekintő. A törvény előtt az ember növényevő volt, a törvény alatt húsevő, de a vérfogyasztása tilos volt, és a törvény után az új szövetségben mind a hús, mind a vér fogyasztása megengedett. Tisztelje a kép. És hiszem, hogy ez megáll Isten igéjének a tükrében. Meg van írva. Tehát azt kell látni tisztán, hogy amikor a vérről szól egy ige, az melyik időkorszakra vonatkozik. És a tiltás a középső időszakra, a törvény alatti időszakra vonatkozik. Se előtte, se utána nem érvényes. Halleluja. Isten tökéletes akaratában járni. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenteni minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy meghalljam őt, miként a tanítványok. Itt a 99. oldal utolsó előtti bekezdésében van két mondat. Azok figyelmébe ajánlom, akik a memóriájukat szeretnék frissíteni, az emlékezetüket. Itt van, hogy Krisztus értelme a miénk. Ez benne van az igében valahol. Én Krisztus gondolkodásmódjának birtokosa vagyok. Krisztus értelme az enyém. És tedd hozzá, hogy a szükséges időben mindenre emlékszem. 1 Korintus 2.16 alapján van ez a kis imádságos rész. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyógyító keneteket a végtagokban, a szemben, a légutakban, a csontozatban, tarkótájékon, a fülkörnyékén, a Jézus nevében. Kézrátétellel imádkozunk értetek, és fogadjátok a mennyei infúziót. Néhány bejelenteni való. Megjelent a Ságvári újságunk, októberi száma. A címoldalon egy nagyon jó téma, hullámhegyek és hullámvölgyek. És ha itt a rajz felett ezt a sárga arcukat nézitek, egyszer mosolyog, egyszer meg le van kókadva a szája, széle. De Isten képes olyan helyre emelni bennünket, hogy mindig fönt legyünk. A második, harmadik oldalon folytatódik az ima titkosorozat. A hátoldalon pedig van egy rövid beszámoló a szeptember 17-i pesti összejövetelből, ahol mi is jelen voltunk. Aztán egy kis megemlékezés, amit ünnepeltünk, házassági évfordulónkat, és amit szintén hallottatok már, a 40 éve történt anyagból egy rövidebb változat, hogy Billy Graham Magyarországon járt 40 évvel ezelőtt. A Linda féle bizonyságokat kiküldtem, mindenki olvashatta, 6 bizonyság volt benne, és ennek a lényege az, hogy olyan helyen lakik, ahol nincs teljes evangéliumi gyülekezet, de aki akarja, megtalálja a szellemi táplálékának a forrását, és gyönyörűen növekszik. Megköszönjük az időtöket, türelmeteket, hogy az Úr Jézusnak szántátok ma délután. belekezdtük az alkalmunkat, mert az idő elszaladt, és jövő héten várunk benneteket.
Köszönöm, látom!